Most folytatódik olimpia történeti sorozatunk. A múlt héten az 1896-os athéni és a 4 évvel későbbi párizsi játékokról beszélgettünk Dénes Tamás sporttörténésszel, az Inforádió főmunkatársával, az érdekességek és a legfontosabb tények felelevenítését pedig a San Luisban rendezett 1904-es olimpiával folytatjuk.
Mintha járt volna az amerikaiaknak ez a játék, abból a szempontból ugye, hogy egyedüli nem európai résztvevői voltak az athéni játékoknak, és a legsikeresebben szerepeltek, a legtöbb aranyérmet szerezték. Az a párizsi olimpián elsőek számát tekintve másodikok lettek, de hát a franciák jó néhány olyan fura sportágban is versenyeztek és nyertek, úgyhogy azt, hogy az Egyesült Államok sportja már a századfordulón is kiemelkedő szerepet játszott, és akár kijelentő mondatban is mondhatjuk, hogy a legjobb volt a világon, az vitathatatlan. Hogy aztán San Luis volt-e a legjobb választás egy ilyen játékokra, az már egy következő kérdés. Azt biztosan mondhatjuk, hogy az amerikai sportnak nem ez a város, vagy nem Missouri állam volt a központja ebben az időszakban sem. A rendezést ugye nyilván ők vállalták, egyébként az érdekes, hogy Chicago nyerte el először a rendezési jogát, tehát Chicago valószínűleg jobb helyszín lett volna sok szempontból, de miután San Luisban egy más eseményt is rendeztek ebben a periódusban, ebben az évben, így került át oda a helyszín.
Az európai olimpiákhoz képest, az előző két olimpiához képest viszont kevesebb ország vehetett részt, nyilván anyagi és egyéb okokból is nem mindenki vállalhatta a szereplést. Kanada ott volt, ugye az Egyesült Államok szomszédjaként, illetve Ausztrália erről az olimpiáról sem hiányzott, ott volt még Kuba, Fokföld, viszont az európai országokat az addigaknál is kevesebb állam képviselte.
Hát gyakorlatilag a maradék. 7 európai ország ment el, vagy küldött képviselőt az olimpiai játékokra 1904-ben, aminek nyilvánvalóan egyrészt az olimpiai játékok akkor még nem a maihoz léphető presztízse, másrészt az irdatlan utazási és részvételi költség. Én egy picit azt hiszem, hogy harmadrészt pedig a széttörődezett program is az oka volt. Mindazonáltal Magyarország részt vett, és azért ilyen szempontból feltétlenül érdemes ezt hangsúlyozni, hogy Magyarország a kezdetektől kezdődne, ugye idén ünnepli a Magyar Olimpiai Bizottság a születésének 125. évfordulóját, és ilyen szempontból talán érdemes kiemelni azt is, hogy Magyarország, és hát részben Dr. Kemény Ferenc áldozatos munkájának is köszönhetően mindig is kezdetek kezdetén is pillére volt már az olimpiai mozgalomnak. Ugye betörődött föl már az első időszakban az, hogy esetleg Budapest is házigazda lenne, sőt, hát aztán többször is felvetődött ez egészen az első világháború végével bezárólag. Nagyon messze volt San Luis, ez kétségtelen, és ez alapvetően beárnyékolt az európai nemzeteknek a részvételét. Ha szabad egy futball példát hozni hozzá, egy kicsit én úgy gondolom, hogy a helyzet az 1930-as első labdarúgó világbajnoksággal volt hasonlatos, hiszen azon is csak nagyon kevés európai ország, 4 ország vett részt, ne a mai utazási viszonyokra, gondoljunk a költségekre. Amatőr sportolókról beszélünk, ez csak azért érdemes hangsúlyozni. Párizsban ugye nyert egy vívó mester, aki profiként nyert, ugye egy olimpia történeti kuriózum, hogy az amatőr eszmét tudjuk, hogy 1972-ben még mekkora balhék voltak abból, hogy profik akartak indulni az olimpián, volt ugye profilád miatt kizárt olimpikon, de hát ez ugye a kezdetek kezdetén is már elv volt, ugyanakkor itt a mester, vívó mesterek között nyert. De az amatőr sport az ebből az aspektusból azt hiszem, hogy azért is megemlítendő, mert egy amatőr sportoló, aki normális esetben vagy tanulói viszonyban, vagy munkaviszonyban van a civil életben, az nem biztos, hogy meg tudta magának engedni azt, hogy mondjuk Európából egy jó 2-3 hetes utazást számolva másfél hónapra mondjuk, vagy legalább egy hónapra elmenjen. Tehát talán ez is befolyásolta azt, hogy milyen szerény volt a részvételi arány. Az, hogy a magyarok aztán tulajdonképpen nagyon jól szerepeltek, hiszen ahhoz képest, hogy milyen pici csapattal mentek, ahhoz képest, hogy milyen messze volt az olimpia, nyilván a klimatizációs nehézségek is lehettek, még az elején nyilván a mai sportorvosi háttérről, felkészülésről nem beszélhetünk, de hát Halmai Zoltán révén kiemelkedően szerepelt a magyar küldöttség.
Még ha más számokban is tudott nyerni, hiszen járdos úszóversenyeket rendeztek San Luisban, Párizsban pedig még méterekben mérték a számokat. A második helyen végzett 200 és 4000 méter gyorsúszásban, még 1000 méteren lett harmadik, 4 évvel később az Egyesült Államokban 50 és 100 járdon tudott nyerni. Ezek eléggé eltérő számok, hosszában is jóval-jóval rövidebbek a 4 évvel korábbi ezüstérmet érő versenyekénél.
Meggyőződésem szerint nem volt akkor azért olyan jellegű specifikáció az úszáson belül, mint manapság, de azt tagadhatatlan, hogy egyébként a Párizs olimpia különlegesnek számította a versenytávokat tekintve, most kivételesen nem arra gondolok, hogy méterben mértek, hanem arra, hogy ilyen hosszú távú úszóversenyt 4000 métert egészen a mostani modern időkig, amikor a nyílt vízi úszás és olimpiai szám lett, nem rendeztek már. Halmai extra klasszis volt, ez nyilvánvaló, úszónak született, és amellett, hogy mondjuk más sportágakban is kiválóan teljesített, gyakorlatilag a gyorsúszás minden távján világklasszis teljesítményre volt képes, nagyon megbecsültnek számított a versenyzőtársai között is, elismerték teljesítményét, és erre egy nagyon szép példa, hogy amikor élete alkonyán Parkinson korban megbetegedett, akkor az egyik amerikai korábbi versenyzőtársa küldött neki gyógyszereket az Egyesült Államokból. Ez nyilván azért azt jelzi, hogy évtizedekkel később is szerették, megbecsülték őt.
A négyfős magyar küldöttségből Kis Géza egy mérföldes gyorsúszásban második lett, ezüstéremnek megfelelő eredményt ért el, 880 yardon pedig bronzérmes lett. Aztán az 1908-as olimpiára és a magyar szereplésre rátérve ott már mások voltak a lehetőségek. Londonban népesebb magyar küldöttség indult, eleve az olimpia mezőnye is népesebb volt, és több magyar siker született.
Én azt mondom, hogy a londoni olimpia mérföldkövet jelentett az olimpiák történetében, szervezettségét tekintve, a versenyzők létszámát tekintve, hogy a versenyzői létszám először haladta meg a 2000-et a londoni olimpián.
Ez egy óriási ugrás volt.
Ez egy óriási ugrás volt, így van. 8. Edward király maga is nagyon pártolta a versenyeket. Tudomásom szerint ott volt korábbi olimpiai játékokon, és ott is mondjuk azt, hogy beleszeretett az olimpiai eszmébe, és nagyon pártolta azt, hogy London rendezzen. Ugye az más kérdés, hogy a londoni rendezés azért nem volt annyira nagyon biztos korábban, hiszen Róma lett volna a helyszín, és hogyha nincs a Vezúv kitörése, akkor Róma rendezett volna, de valóban a londoni olimpia ilyen szempontból mérföldkövet jelent. Ez a magyar sportnak is, ugye. A magyar sport szempontjából, ugye beszéltünk Halmai érméről is, de hát én azt gondolom, hogy ha a londoni olimpiáról beszélünk, akkor a legfontosabb azt megemlíteni, hogy a magyar vívók ott szerepeltek először, későbbieknek megfelelően remekül, elsősorban a kardvívókat kell kiemelni. Ilyen szempontból, ugye Fuchs Jenő nyerte a kard egyenit, aki aztán 1912-ben Stockholmban megvitte az olimpiai bajnoki címét, és nyert a csapat is.
Mennyire tette pályára a londoni olimpia, aztán a későbbi időszak olimpiai játékainak rendezését?
Én úgy hiszem, hogy pályára tette. A stockholminak abszolút mintát adott. Ha negatívumot kell mondani a londoni játékokra, akkor azt hiszem, hogy az egyedül még az a játékok időtartama, hogy azért ez az olimpia is viszonylag hosszú ideig, és a modern időköz képest abszolút hosszú ideig, április 27-től október végéig tartott. De abszolút példát adta, az angoloknak volt egy sporteszményképe, és Magyarországot is beleértve, a fejlődő és a nyugat felé kacsingató magyar társadalomban ebben az időben, egy jó 10 évet is, 15 évet vissza is megyek még a londoni olimpiához képest az időben, az angol sporteszménykép az rendkívül vonzó és rendkívül erős volt. Tehát ilyen szempontból egy rendkívül fejlett sportkultúrába és egy rendkívül fejlett sport életbe ágyazódott be ez az olimpiai játékok. És Stockholm ilyen szempontból ennek folytatása lett, aztán hát sajnos a világháború nagyon sok mindent megváltoztatott, bizonyos szempontból évtizedekre visszavetette az olimpiai játékok fejlődését, hiszen 1920-ban rendeztek a világháború, első világháború után először Csonka olimpiát, hiszen a vesztes hatalmak ott nem vehettek részt. 1924 és 1928 mondjuk azt, hogy azért visszatalált valamelyest a régi kerékvágásba az olimpiai mozgalom. Ott az amatőr kérdés újra felvetődött és nagyon élesen vetődött fel, mondjuk például a futballban. 32 Los Angeles már egy új helyzetet teremtett, egy picit a szamuai olimpiával rokonítanám, lényegesen nagyobb csapatok, hát azért a világ három évtizedet előre ment azóta, tehát a magyar küldöttség is lényegesen nagyobb létszámú volt, lényegesen több sportágban. De hát hangsúlyozottan a politikai héjat lerántva az én mondatomról, azt mondom, hogy az 1936-os berni olimpia sportrendezvény szempontjából, sport szempontjából az a következő mérföldkő az olimpiák történetében.
1908-ról azért még említsük meg, hogy a londoni olimpián debütált a labdarúgás.
Rendeztek korábban is futballmérkőzéseket az olimpián. Volt, hogy egy klubcsapat nyerte meg San Luison például ezt a címet, de nemzeti válogatottak, majd kijövök a mondatból, de nemzeti válogatottak részvételével először rendeztek igazán. Ugye Athénben is 1896-ban volt futball, de ott Görögországban lévők. Tehát oda utazó nemzeti csapatok akkor vettek először részt. Azért baszilátom a nemzeti kifejezéssel, mert ugye természetesen, hogy az olimpiák történetében később is, ugye nem nemzeti csapat képviselte a Nagy-Britániát, hanem egy brit válogatott, amelynek egyébként szinte minden tagja angol volt. 1912-ben, amikor a magyarokat legyőzték a stockholmi olimpia számunkra első mérkőzésén, akkor egy nem angol, de Angliában élő tartalékkapusa volt a brit válogatottnak, de kiemelkedett az angol amatőr válogatott is nyilvánvalóan ebből a mezőnyből. A dánok nagyon jól szerepeltek, a dánoknak nagyszerű futballcsapatuk volt akkor, és hát az 1908-as olimpiát, ez a futball az valóban a nézettséget tekintve és a sportágok nézettségét tekintve is meghatározta. 1908-ról szólva, maratoni futás az 1896-os olimpia volt a klasszikus számnak számított az olimpián. Ugye 1896-ban Spiridon Luis nyerte Athénben a maraton futást, akit ezt nemzeti hőssé emeltek a görögök, és talán a nemzeti hős lett volna az 1908-as majdnem győztes Dorado Pietri, egy olasz, aki, én azt mondom, hogy gyakorlatilag minden olimpiai visszaemlékezésben szerepel. Ugye ő nem az élen futott nagyon sokáig, de aztán felküzdötte magát, mikor látta, hogy az előtte futó versenyző majdnem összecsuklik, és vezetett. De nem sokkal a cél előtt ő is összeesett, fáradtság és dehidratáció következtében talán még az eszméletét is elvesztette. Jókszívű és jószándékú rendezők a hóna alá nyúltak, segítettek neki, bizonyos feljegyzések szerint még a célvonalon is úgy segítették át, de minden esetre segítettek neki, ezt nem is vitatta senki, annál is kevésbé vitathatták, hiszen olyan felvétel is született később, hogy a célvonal előtt van 5 centivel, és ott a rendezőknek a keze majdnem rajta. Utólag diszkvalifikálták, törölték az eredményeit az olimpiai listáról, azzal az indoklással, ugye, hogy nem megengedett segítséget kapott. Fontos a fogalmazás, azért nem úgy mondtam, hogy nem megengedett segítséget vett igénybe, mert azt hiszem, hogy nem tudatlan állapotban volt, hogy erről nem is igazán tehetett. És azt azért hozzá kell tenni, hogy ő később Alexandra királynétól kapott másnap egy emlék trófeát, egy ezüst kupát, annak elismeréseként, hogy ugyan az olimpiai jutalmát ő nem kaphatta meg, nem lett olimpiai bajnok. De hát most amilyen furcsa, ő nem kérte a segítséget. Tehát itt egy elég fura helyzet volt. Egyébként a maratoni futás távját módosították erre az olimpiára, mégpedig azért, hogy a rajt és a cél is a királyi család számára kedvező legyen. Ott futottak először 42 kilométert és 195 métert a mérések szerint, és aztán ez az olimpiai táv a 20-as évek olimpiájától már konstans és standard lett.
Dénes Tamás sporttörténész, az Inforádió főmunkatársát hallották. Már a véget ért az ötkarika. Friss műsorra legközelebb jövő pénteken este 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Én Farkas Dávid vagyok, kollégám Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!